Sziasztok! Ez itt a DevTest 44. adása. Ma velünk van Róka, Tibi
és Edu.
Hallottátok, hogy a Webpack hétfőként nem működik a Windowson?
De mi az, hogy hétfőnként?
Hát úgy, hétfőnként nem működik.
Ez most valami vicc, ugye? Régen, vagy 20 évvel ezelőtt voltak ilyen vírusok, amik dátumra aktivizálódtak, de nem hiszem, hogy a Webpackben ilyen lenne. Vagy mit találtál?
Találtam GitHubban egy ilyen issue-t, hogy a Webpack a Windows 8.1-es verzión hétfőként nem működik. Tehát egy hibára fut.
Akkor nem a Windows-zal van a baj, hanem nappal, ugye?
Hát valami.
Szereti a hétfőt.
Igazából az a vicces, hogy ott a issue-ba valaki írta egy kommentet, és ott pont látszik, hogy a kódban van, hogy if now get day egyenlő Monday, és akkor valami ott lefut.
Pontosan mi is a hiba, ami történik?
Szóval mostanában eléggé divatos lett az, hogy az open source projektek kiírnak egy ilyen kis üzenetet, tehát hogy mindenki támogassa az ő projektet bizonyos helyeken, és akkor pont ennél printnál elszáll a Webpack.
Hát egyrészt nagyon vicces, hogy tényleg ott van a kód közepén, hogy ha hétfő van, na akkor megpróbálja kiírni. Másrészt az egy szomorú bug, hogy ott éppen pont nem sikerül, mert valami hibát rakott a fejlesztő bele. Viszont ami ebből az egészből nekem ilyen nagyon visszatetsző dolog, ez az a támogatás kérése build során élő szervereken. Tehát, hogy ott kunyerálnak a fejlesztők, tényleg így látom a logban is, hogy sorban egymás alatt, hogy XY fejlesztő, léci, támogass engem Patreonon, nem tudom, PayPalon, itt-ottam ott. Ez az egész third party lib használat, ez nagyon bizalmi kapcsolatra épül. És hogyha ilyet beletesz, akkor mi lesz a következő, amit beletesz?
Reklám.
Hogyha nem támogat, akkor letörli?
Hát nem hiszem.
Nem sokára az NPM package-ekre is kéne egy valami adblocker, vagy valami olyasmi megoldás.
Azaz.
Igen. De most képzeld el a másik szitut, mondjuk megteheted, és támogatod. És utána még mindig pénzt kunyerál, mert hiszen ettől nem változik a build.
Ja.
Nem fogja tudni, hogy honnan jön a támogatás. Vagy hogyha kiszól az internetre, egyáltalán van-e lehetősége, mert egy build szerveren nem biztos, hogy van internet elérés. De hogyha kiszól az internetre, akkor most milyen adatot fog oda eljuttatni?
Hát igen, ebből szempontból nem is annyira biztonságos megoldás lesz, hogy az NPM, vagy az maga az adat package valahogy még fog belenézni valamelyik még third party szolgáltatásba, hogy te fizeted, vagy sem.
Ez szerintem végzetesen rossz irány, így a open source irányból. Tehát valahogy máshogy kéne megoldani azt, hogy támogatás.
De biztos, hogy nem ez az irány, ő csak kiírja, most attól függetlenül, hogy támogatod, vagy nem, biztos, hogy
persze, egyre
ki fogja írni, és ahol nem fog kinézni azért.
Így van, csak hogy egy évvel ezelőtt nem nagyon voltak ilyen libek. Most tényleg gombamód szaporodnak, és egyre több van.
Hát valaki elkezdte ezt megtetett a többieknek, és akkor hú, egy újabb felület, ahol mondhatom, hogy most támogassatok engem, mert én nem használtam az én kis eszközt.
És mi lesz a következő lépés?
Mondom, reklám, meg hogy mit.
És azután, tehát én simán el tudom képzelni egy következő lépésnek, hogy igen, nem támogatom, de már egy éve használod a cuccomat? Na akkor mostantól nem fog működni. Pont ugyanúgy, mint ahogy ebben a kódban ott van szó szerint, hogy milyen nap van ma? Hétfő? Akkor kiírom. Milyen nap van ma? Április 12, vagy akármennyi, és már egy éve használod, és még nem fizettél, akkor ez van az if-ben, na akkor nem működünk.
Amúgy a legrosszabb az, hogy a CoreJS nevű lib, ami majdnem mindegyik modern projektben van, amelyik használja a BabelJS, mert a BabelJS-nek ez egy alapfüggőség, ez a plugin írja ki, viszont én szerintem, hogy az lenne a jó megoldás, hogy az összes enterprise cég fizesse ki a fejlesztőknek, aki fejlesztenek az open source projekteket, mert az enterprise világ ebből nagyon jó él, hogy nekik nem kell fizetni ezekre a kódokra, ami már léteznek az open source-ban, és ingyen.
Szerintem ez nem jó irány. Mert nem ez a lényeg az open source. Az open source-nak az a lényege, te azért rakod fel projektet, hogy használhassa bárki ingyen, és bérmentve.
Én mind a kettőtökkel egyet tudok érteni. Tökre egyet értek azzal, hogyha valaki megteheti, tényleg milliós bevételt realizál azzal, hogy ingyenes dolgokat használ, akkor juttasson már vissza belőle valamit, mert nem fel egyszerűen.
Nem is tudják legtöbbször, hogy azt használja az ő terméke, mert nem ő csinálja. Akinek készíti, az meg nyilván nem fog emiatt szólni.
Hát de kéne. Tehát ezzel én tökre egyet értek, hogy használunk egy ingyen cuccot, és van ebből nagyon nagy bevétel, akkor azt igenis valamilyen tört százalékban legyen visszaosztva. Másik oldalról azzal is tökre egyet értek, hogy azért tud fejlődni az open source közösség nagyon gyorsan, mert hogy ingyen vannak a dolgok. És nem az van, hogy gigászi licensz díjakat kell fizetni, azért, hogy használhassak mondjuk, most hirtelen nem jut eszembe, de volt egy ilyen botrány nagyon régen, hogy a JPEG tömörítést azt le akarták védetni, vagy le is volt, és akkor kinek a tulajdonában vagy stb. És hogy akkor egy időben az volt, hogy nem is lehet majd használni. De lehet, hogy a GIF-fel volt, mindegy, valamelyik nagyon elterjedt képformátummal. És hogyha valaki így benyögi, hogy nekem licenszem van, tehát valaki így benyögi, hogy hát nekem van egy szabadalmam, úgyhogy mostantól fizessen mindenki. A. Nem fognak fizetni, mert tehát nem fogják használni, mert nem akarnak fizetni. B. Megvesz valami óriás számára bagatell összegért, és akkor fogjam be a számot. C. Elsüllyed az egész fájdalmam a süllyesztőbe, mert hogy nincs akkora hatalmam, hogy én egy nagy cégtől követeljek pénzt. Tehát tökre egyetértek mind a kettő, hogy kelljen is fizetni, meg ne is. De hogy lehet ezt feloldani, azt nem tudom.
Én szerintem úgy, hogy ha a projekt hoz pénzt, tehát hogy egy ilyen kereskedelmi projekt, akkor ő fizesse azokra a dolgokra, amit használ, és hogy ez egy ilyen, tehát hogy valami saját projekt, vagy az a projekt, ami nem keres pénz, akkor ez használ nyugaton ingyen.
De jó, de ezt most hogy ellenőrzöd egyrészt vissza? Másrészt meg...
Tehát becsületkassa. Pont ugyanúgy, ahogy megbízol ezekbe a third party dolgokba, hogy nem fognak neked kárt okozni, nem fognak adatot lopni, tehát csomó minden ilyen bizalmi dolgon alapul. Visszafele is meg kéne adni ezt a bizalmat. Hogy ott van a fejlesztő, aki ingyen lefejlesztette ezt a cuccot, és tökre bizalommal várja, hogyha tetszik, akkor használd. És hogyha megteheted, akkor támogass.
Most más kérdés, hogy megteheted, vagy kötelező lenne támogatni azt, akinek bevétele van. Mert ha onnantól kezdve, hogyha neked muszáj fizetned valamiért, amit te használsz az oldalon, egyrészt mérlegelsz, hogy egyáltalán akarod, akkor még is használni. Másrészt pedig szerintem onnantól kezdve a másik oldalról, ha neked bármi sérelmed van ebből, adatvesztés, vagy bármi, az alatt túlal, amit te használsz, vagy azon keresztül, akkor onnantól kezdve valamiféle supportot kéne nekik, vagy nem tudom, ilyen kárrendezést.
Open source, ott van pull request, meg lehet fixálni, stb. Szerintem el kéne engedni azt a nagyon régi fajta megközelítést, hogy van a szoftver, a dobozos termék, megveszem, drága pénzért, az, hogyha bajom van, akkor fölhívom a supportot, és akkor majd jól megmondják, hogy hát így jártál, de legalább van egy support vonalam, vagy esetleg adott esetben tudnak is segíteni. Igazából az lényegtelen. Ez egy másfajta, mi a fene, másfajta módszer, ahogy most működik a világ. Ezt el kéne fogadni, nem kell a régit ráerőltetni erre.
Főleg, amikor vannak csomó ilyen alkalmazás, amit cégek használnak, és fizetnek érte egy csomó-csomó pénz, amelyik szinten használnak open source kódot, és nem fizetnek az open source-nak. Tehát nyilván vannak olyan nagyobb cégek, akik fejlesztenek az open source projektnek, és ők ezzel tudnak visszaadni az open source közösségbe valamit is. Nekik mondjuk nem kötelező, szerintem nem is kötelező fizetni.
És ugye említetted, Tibi, az, hogy kötelező vagy nem kötelező. Ez egy bizalmi dolog. Ugyanúgy semmi nem tiltja azt, hogy én valamilyen kártékony kódot tegyek egy ilyen open source projektbe. Nincs erre kötelező dolog, hogy miért ne küldhetném el saját szerverre a te build szerverednek az adatait, vagy akár a forráskódot, vagy bármit. De megbízunk egymásban. Sokkal jobb hely lenne a világ, hogyha ezt nem kötelezően kéne betartani, hanem tényleg ilyen bizalmi alapon tudna működni. Persze az emberek gyarlók, és nem így működik, de hogy tehát tök jó lenne.
Én csak nem tudom elképzelni, hogy te fejlesztőként oda mész a megrendelőthöz, és azt mondod, hogy na használtam egy ilyen eszközt az oldalon, mert hogy erre meg arra jó, meg hogy ennyi időt spórolt, viszont cserébe akkor most te donétoljál már annak a fejlesztő srácnak.
Hát vagy képzeld el, hogy te megrendelődbe. Hát képzeld el, hogy a te megrendelődet döntési helyzetbe hozod.
De mivel, ha nem kötelező, maximum csak tájékoztatod, hogy lehet adományozni.
Nem, és azt mondod neki, hogy használtam ilyen third party eszközt, és ez ennyi órát spórolt nekünk, ennek az órának a töredékét tudod-e fizetni? Vagy akár ezt a fejlesztési árba bele tudod kalkulálni, mint fejlesztő.
Jó, de egyből az lesz a kérdés, hogy ezt most teszed? Muszáj kifizetni? Nem, igazából nem. Ja, hát akkor a tököm se fizet, érted?
Igazából szerintem itt az egyik megoldás az lehet, hogy az összes ilyen open source projektbe kell belerakni kicsit másfajta licenc, hogy az a rész is legyen, hogy lehetne, hogy a kereskedelmi projekteknek kötelező fizetni, vagy nem kötelező, mert most igazából nagyjából mindenhol olyan licencek vannak, amelyik miatt szabadon lehet használni bármilyen libet. Tehát, hogy nincs az a rész. És a másik az, hogy ha mondjuk a NPM-em lenne egy enterprise része, amelyeknek pont az a lényege lehetne volna, hogy a cégek, aki szeretne enterprise szolgáltatást használni az NPM-en, akkor ők fognak fizetni az NPM-nek, és az NPM továbbítja a pénzt fejlesztőknek. Például, mint a JetBrains nemrég megcsinálta az, hogy ott megjelentek fizetős pluginok. És gondolom, az kb. Ugyanúgy működik. Ott is van, hogy saját felhasználása és enterprise-ra, vagy a bizniszre tud más-más árak, de valahogy így.
Oké, de ez nem ugyanaz, mert mindenképp fizetős. Ugye, amiről mi beszélünk egy ilyen idealizált világban, az, hogy akár kereskedelmi forgalomba is kerül a te alkalmazásod, amiben használtad, de nem kell addig fizetned, amíg nem realizáltál valamilyen jelentős bevételt ezzel kapcsolatban. Míg hogyha már nagy bevételed van, akkor...
És miben más munka az open source srácnak, mint a tiéd?
Semmiben.
És akkor miért ő nem tud legelejétől kapni pénzt?
Hogyha legelejétől csak pénzért használhatnám akárkinek a munkát, mondjuk a tiédet, és akár csak egy pocot szeretnék kipróbálni, hogy ezzel a technológiával jó lenne, nem fogom megtenni, mert nem tudom, hogy hasznos lesz-e a számomra. Vagy kipróbálás, ott van egy 30 napos próba, és úgy tűnik, hogy lehet, hogy van rá jobb megoldás, mint hogy én kifizessem azt az összeget. Persze, hogy nem. Ez adja az open source-nak az erejét, hogy ingyen tudod fejleszteni mások kódját. Ez szerintem egy óriási előny a fizetőshöz képest.
Jó, de akkor lehet ezen játszani, hogy most én kipróbálom, és akkor egyből nem fizetek, de most már így pár évig használom a izé, és már van a Pro DLS-ben ez a projekt, vagy Open Source Lib, és akkor így már így járok, és nem fizetek.
Igen, igen, pont ezt mondtam, hogy ez egy bizalmi állás. Egyrészt, másrészt meg tényleg én ahhoz kötném, hogy ki mekkora hasznot realizál a dolog mögött. Tehát, hogyha nagyon meggazdagszom abból az egyéves használatból, akkor legyen már bennem annyi becsület, hogy jutatok belőle vissza azoknak, akiknek a cuccát ingyér használom.
Hát én még mindig azt mondom, hogy ez nem reális, de jó, ne,
nem fog működni.
Nyilván ez lenne jó.
Nem fog működni, mert ilyenek az emberek, de hogy én ebben hinnék, hogy ez
akár... Gondolom, mennyi harc van csak azért, hogy te megrendelj egy fejlesztést egy cégtől, vagy bárkitől, akár egy embertől, egy garázs cégtől, és mennyi harc megy azon, hogy na most mennyi filléreskedés, meg mennyi pénzt akarok én erre kötni. Most akkor én majd pluszban majd donétol azért a srácnak, vagy valamilyen fejlesztőnek, mert éppen az ő kis pluginjét használja a srác. Azt fogja mondani, hogy akkor ne azt használd. Jó, lehet mondani,
pont
akkor, jó,
mondani.
Akkor nem ennyi idő lesz, hanem plusz egy hét lesz a fejlesztés. Akkor már lehet, hogy elgondolkodik, de akkor se kötelező, nem fogja kifizetni.
Ezt mondom, hogy képzeld el, hogyha belekerülne az árazásba, hogy XY libet használunk, az egy hetes spórol a fejlesztőinken. 50 fejlesztő fog rajta dolgozni, 50-szer egy hét, ki lehet számolni, hogy mennyi. És megéri, nem éri meg. Ezt mondtam, hogy döntési helyzetbe is tudod hozni a te megrendelődet.
Ingyen van, vagy nincs ingyen? Utána ez lesz a kérdés.
Hát úgy van ingyen, hogyha mi fejlesztjük le ugyanazt a feature-t, ami már készen van az interneten, akkor ingyen, kvázi ingyen van, csak a mi fizetésünket kell kitermelni. Hogyha használjuk, akkor nem nekünk, hanem annak a third party fejlesztőnek kell fizetni, viszont akkor időben hamarabb tudjuk betolni a projektet.
De nem kötelező fizetni.
Hogyha nem kötelező, akkor el fogja sumákolni. Ezt mondtam, hogy becsület a dolog.
Ja. De egyébként régen volt, nem tudom most van, hogy letöltött év, nem tudom, egy fontkészletet, vagy valamit, és merő volt egy ilyen readme, vagy TXT, vagy valami rakva, és akkor oda volt írva, hogy hát, hogyha a bevételi forrás, vagy hogyha a bevételt szerzel az alapján, hogy te használtad mondjuk ezt a fontot a te projektedbe, akkor onnantól kezdve, tehát ez tilos igazából, vagy különben fizetned kell érte. De ez bármikor is bárki visszacsekkolta?
Ez még mindig van ilyen, még sőt, még vannak olyan design források, amelyikre kell fizetni, tehát hogy így nem tudsz...
De ezt ki ellenőrzi, vagy érted? Tehát, hogy...
Hát van ott a licenc hát a fontban. Azt bárki bármikor felmegy az oldalra, és megkérdezheti, hogy van-e licenc nálad.
Ellenőrizhetné, de a Tibinek a kérdés arra vonatkozott, hogy ezt valaha bárki, bárhol megnézte-e?
Nem tudom, én ilyen még nem találkoztam. Én szerintem, hogy nagyon fontos figyelni arra, hogy kell támogatni az open source projekteket, mert ez nagyon motivál a fejlesztőket, továbbfejleszteni az ők projekteket. Mert csomószor azzal találkoztam, hogy fejlesztők kiégették csomó oka miatt, mert vagy nem volt motiváció, vagy nem kaptak pénz, vagy már túl sok problémával találkoztak. Nem mondom, hogy a pénz az a legjobb motiváció, de aki az open source világban egyre felkapottabb lesz, tehát az nagyon motivál, a másik az, hogy amikor a te projekted hoz valamilyen értéket, az is nagyon motivál. Az egyik az lehet például a pénz között, vagy csomó más is.
Hát meg a pénzen kívül a versenyhelyzet motiválhat még, hogyha van két tök hasonló plugin, és ilyet volt eddig a vezető, egy adott témában tök jó számokkal, letöltésekkel, de kibejött egy másik, aki folyamatosan szipkázta el a letöltőket, felhasználókat tőled, akkor ez is pluszba motiválhat. Még ez már más téma, csak ez még ami esetleg pluszba bejött.
És szerintem, ha a holnaptól az összes open source lett fizetős source, akkor az Enterprise világ fizette érte nyugodtan. Ugyanúgy, hogy fizetnek a más alkalmazásokra, például a G Suite-t, az Office-ra, a design alkalmazásokra és egyéb más szolgáltatásokra. Nem biztos nagyon szívesen, de azért fizettek volna szerintem.
Visszakanyarodva az eredeti cikkre, szerintem nagyon beteg irány az, hogy így dátumtól függően kunyerálunk a build server logjában mindenféle támogatást, viszont tényleg egy valós problémára világít rá, hogy ugyan open source-ba történik a dolog, de azért mégiscsak valahogy kéne az ottani fejlesztőket támogatni.
És mit gondoltok arról, hogy mi lenne, ha mondjuk az NPM elkezdeni azokat a felhasználókat támogatni, akiknek legjobb a rétje, meg legmagasabbak a letöltései, az ő package-eik a legfelkapottabbak, mert akkor kialakulna egy verseny.
Hát nagyon sok kamu felhasználó lenne, és nagyon sok kamu letöltés.
Jaj, jó, értem, nyilván sok hacker meg tudná oldani.
Mert szerinted YouTube kattintásvadászok nincsenek, tehát olyan, nyilván. Aki veszek 100 000 YouTube nézőt.
De ez biztos vissza lehet ellenőrizni, azért egy ilyen no-name plugin megnézel, fú, de jó, ez hirtelen felment egy hét alatt.
Hát persze.
100-ról 1 millióra.
Vagy lehet, Facebookon lájkokat nem vesznek, dehogy is.
Jó, de ez másképp, ezt hogy tudod vissza ellenőrizni? Vissza tudod nyilván valahogy, de ezt azért szerintem könnyebb lenne vissza ellenőrizni.
Hát hirtelen egy magyar MPMS csomagnak nagyon nagy keletje van Dél-Koreában. Ez tök van.
Indiában.
Vagy Indiában, tehát bármikor ilyen megtörténhet.
Jó, mindegy, de tekintsük el, és tegyük fel, hogy nem lehet ilyet, és hogy ezt így tökre vissza lehet ellenőrizni, akkor szerintem ez például tökre tudná motiválni a fejlesztőket.
Ha szeretnéd támogatni egy ilyen projektet MPM-en, akkor simán megcsinálom egy ilyet, aztán nyugodtan tudsz támogatni az én projektemet, amelyik lesz majd leghype-osabb.
Meg tudod oldani, hogy a tiéd legyen az?
Majd kitalálom valami.
Már... Jó, ha megoldod, akkor adok.
Már volt egy ilyen próbálkozás rókával.
Inspektor, beátírod a számot. Jó.
Na, szóval kiskapukat akármikor lehet találni. Igazából az lenne a jó, hogyha nem ilyen kötelező érvényű valamilyen szabály rákényszerítéssel menne a dolog, hanem tényleg minden felhasználó saját maga érezni, hogy akarja támogatni. Nem azért, mert kötelező, hanem mert belső készletést érez fel. Amikor megnézel egy modernebb technológiával elkészült oldalt, ahol jelentős részben, sőt, igazából az egész oldal JavaScript-tel rakódik ki, akkor úgy felmerül a kérdés, hogy hova lett az a fajta szeparáció, hogy van a HTML, amit így meg tud jeleníteni a böngésző, meg van a CSS, ami megadja ennek a HTML-nek a kinézetét, meg van a JavaScript, ami megadja a savaborsát, egy kicsit működővé teszi ezt a dolgot, de hogy ez így úgy tűnik, mintha teljesen elveszne, és abba az irányba haladnánk, hogy a HTML-t csak arra használjuk, hogy betöltse a JavaScriptet, ami meg majd vagy saját magába, vagy külön betölti a CSS-t, meg a HTML fragmentet, és elkezd működni. Mit tudtok erről, hogy hova lett a CSS, hova lett a HTML?
És ez miért probléma szerinted? Tehát, hogy miért probléma az, hogy a világ ebbe irányba megy?
Vannak ezek a böngésző dolgok, amik alapvetően HTML-t fognak megjeleníteni. Óriási nagy performance problémát okoz az, hogy és hogyha sorba vesszük ezt a dolgot, akkor amikor beírtad az URL-t a címsorba, megnyomtad az Enter-t, akkor elmegy egy getes kérés a szerver felé. Annak a szervernek kutya kötelessége valamilyen tartalmat kiszolgáltatni, vagy valamilyen HTTP státuszkódot. A dolgok jelentős részébe itt egy HTML fog leérkezni, megérkezni. Ebben a HTML-ben lesznek olyan sorok, amik arra utasítják a böngészőt, miután beparzolta ezt a HTML-t, hogy töltsön le további resourcokat, például JavaScript-et, például CSS-t. Aztán, hogyha letöltötte ezeket is, további GET kérések kíséretében, akkor ezeket is be kell parzolni, sőt a JavaScript-et még végre is hajtani. És a végrehajtás közben még derülhetnek ki, hogy még további kéréseket kell intézni a szerver felé. Ezzel szemben, ahogy kitalálták ezt a HTML dolgot, az úgy volt, hogy a HTML-ben benne van a tartalom, azt a böngésző piszok gyorsan, már amikor elolvassa a HTML-t, beparzolta, már akkor meg tudja jeleníteni. Ezt egy kicsit blokkolja, hogyha a head részbe CSS-t húzol be, mert hogy azt még akkor le kell töltenie gyorsan, és akkor azt a stílust először alkalmaznia kell erre a HTML-re, mielőtt megjeleníti. És ugye ez lesz az, amit valamilyen, tehát amit a DevTools developer toolsokban láttok, ez a first meaningful paint esemény, tehát az első ilyen jelentőségteljes rajzolás esemény, amikor úgy megjelenik az oldal valamilyen formában. És ehhez képest az, hogyha ilyen indirekt módon történik, töltsd le a HTML-t, amiben utasítunk, hogy töltsd le a JavaScript-et, amit majd, hogyha végrehajtottál, akkor még töltsd le a CSS-t, és majd, hogyha ez is megvan, na akkor jelenjél meg valahogy. Tökre elpazaroljuk azt a nagyon sok lehetőséget, amikor már meg lehetne mutatni a tartalmat.
És hány éve már ennek a fajta működésnek, a böngészőknek?
Hát, hogy egy kicsit másfajta példával éljek, hány éve úgy készülnek a gyerekek, ahogy készülnek. De ez nem egy elavult dolog, ez működik. Attól nem lesz legaszi, hogy nagyon régi a technológia.
Valamennyit én is egyetértek veled, de én csak azért kérdeztem ezt, vagy feltettem ezt a kérdést, mert én szerintem, hogy a fejlesztőknek megjelent egy tök új igény, viszont a böngészők még nem járnak ott, és még nem történt ez a fajta változás, ami tud kicsit más módon működni, vagy majd fog más módon működni, ami majd a JavaScript inkább orientált lesz, és nem a HTML, CSS.
Volt erre egyébként nagyon sok próbálkozás, gondolj csak a Flash-re, Java appletekre, mindenféle bináris tartalmat lehet letölteni, vagy WebAssembly-re is gondolhatsz, tehát ahol vannak ilyen kitekintő megoldások, de hogy alapvetően nem ez az elterjedt. hanem az, hogy HTML van, abban van a JavaScript, amit végrehajtunk, még egyáltalán másik nyelv sem volt hajlandó elterjedni, így a webben.
Jó, csak az látszik, hogy az egész abba irányba megy, hogy a fejlesztőknek legyen egy eszköz, amivel ő tudna fejleszteni a UI. Most ez a JS, amiben ő tud a HTML, CSS meg a JS-t egybe fejleszteni, mert ez úgy látszik, hogy ez sokkal egyszerűbb csomó fejlesztőknek így fejleszteni.
Azért ez is egy pici ferdítésem, ugye tudod, hogy a CSS-t ott tudja a JavaScript-be fejleszteni, de CSS-t ír. És van lehetőség a JavaScript-ben CSS szabályokat írni. Tudom jól, hogy te is csináltál már ilyet, de nem szép, nem kellemes, nem jó.
Jó, de ez egy kicsit másik téma, de nyilván, tehát hogy az a fajta CSS, ami most a CSS Ingest, az ilyen inkább objektes CSS, de igazából ugyanúgy néz ki, mint a CSS. De szerintem még kell kicsit megvárni, és akkor remélem ez fog változni.
Ez kicsit olyan, mint amikor a mérnök, aki mindig műszaki rajzot rajzol, megpróbál festeni. És ilyen szabályos vonalakkal próbál mindent megoldani a amúgy absztrakt világban. Nekem ez a CSS in JS, ez olyan amúgy. Egyébként, Róka, ez neked nagyon fájó pont, mert korábban voltál, ez téma már. Most megint előjött, ez ilyen, mindig így előjött belőled, így néha kifakadsz. De most megint találkoztál valami rossz példával, vagy ez hogy jött most elő?
Ó, igen, folyamatosan azzal találkozok az interneten. Elég csak vezető magyar hírportálokat megnézni, tehát hogy megnézed egy közepes mobilnet kapcsolattal, nem gyors és nem is nagyon lassú. Megnézed egy nem csúcs szuper kategóriás mobiltelefonnal azt a weboldalt, megnyomod a végén, hogy enter, szeretnéd betölteni, azt vársz. És vársz, és utána megjelennek színes dobozok.
De utána gyorsabb viszont cserébe, nem?
Nem. Tehát megjelentek színes dobozok, és még mindig vársz, és akkor még lejjebb tolódnak a színes dobozok, mert betöltődik a social fragment, meg mit tudom én még micsoda, még mindig vársz, és egyszer csak megjelenik a tartalom. Sokára, borzasztóan sokára.
Kell egy szép loader, ami lefoglalja a felhasználást.
Nem, kellene egy olyan dolog, hogy azonnal megjelenjen. És ugye ez, hogy azonnal megjelenjen, ennek azért van egy definíciója, hogy mondjuk 200 millisek alatt, hogyha ott van a tartalom, nézd meg a Wikipédiát. Az gyors.
Szóval arra gondolsz, hogy kéne valami törvény, ami kb. Ugyanúgy, mint az úton van, hogy az autóknak nem szabad a városban 60 fölött menni?
Itt meg 60 alatt nem szabad menni. Hát ez a minimum sebesség, amivel kell, hogy menjen. Hát igen, ez tök jó lenne.
De nem érted, vagy volt egy konkrét mérés, vagy most ezt csak így érzésre mondod?
Nem, van több konkrét mérésem. Most tudom, van itt a kezeim ügyében egy olyan projekt, ahol az történik, hogy amikor betöltem az oldalt, akkor nagyjából 2 másodpercig fehér. Mert addig hálózati forgalom van. Majd, utána, amikor betöltődött a JavaScript, és elkezdi végrehajtani, a JavaScript gyorsan kirak egy nagy szürke hátteret. Na ezt látom további 5 másodpercig, amikor egyszer csak így bejön az egész oldal, és akkor már használhatom. 8 másodpercig, addig így malmozok. Nem lassú gépen van, nem lassú net kapcsolattal néztem, hanem gyors.
De viccen kívül kérdezem, tehát, hogy betöltés után viszont már azért gyorsul a dolog, nem? Tehát, hogy ott nem érzel különbséget?
Hát biztos ez egy
login. Mint ha mindig újra le kéne kérni ugyanazt a, vagy egy másik HTML-t.
Ez még egy login képernyő volt, tehát utána még be kéne lépni, csak tehát az még egy következő lépés lenne.
Itt igazából nem a rossz technológia, hanem rossz használata a technológiának. Tehát, hogy rosszul használják a technológiát. Szerintem leginkább ez a probléma.
Önmagában egyik technológia sem rossz. De hogyha így megnézed a való világból, a kés sem rossz. És mégis milyen csúnya dolgokat lehet vele csinálni, és milyen szép dolgokat is lehet vele csinálni, hogyha például egy kenőkésről van szó, és odaadjuk egy cukrásznak. Önmagában a technológia az nem rossz, nyilván. De ahogy használjuk, ahogy az a probléma, hogy az interneten, amik megjelennek cikkek ezekről a technológiákról, hogy hogyan használd, ez a miért nem kéne így használnod, meg miért kéne ezt használnod kezdetű cikkek, ezek általában arról szólnak, hogy egy Hello World vagy egy Todo app komplexitású dolgot megmutatnak, hogy na akar, így is lehet. Viszont mi általában azért ennél komplexebb dolgokat csinálunk, és ott azért összeadódnak, jobb esetben csak összeadódnak és nem összeszorzódnak, de előfordul, hogy összeszorzódnak azok a várakozási idők, vagy azok a delay-ek, amik ebből a fajta felépítésből fakadnak. És például egy statikus szájtot, ahol nem csak hogy egy szájt, hanem nagyon sok oldal statikusan van jelen, minek kéne így ilyenfajta technológiával készíteni? Nyilván értem, hogyha ezt szeretjük használni, akkor ezt fogjuk használni, de amúgy mind okolja, hogy ezt a fajta szerszámot, ezt a kalapácsot használjuk ehhez a problémához is.
Tehát ha valaki szeretne ilyen fajta statik oldalakat fejleszteni valamilyen modern keretrendszerekkel, akkor lehet vagy server-side renderinggel ez megoldani, vagy valahogy még lebírdeni úgy, hogy a végén legyen statik oldal. Tehát, hogy például prerender, ami tud azt csinálni, hogy a végén lebírdel rendes HTML-t.
Nagyon szép elképzelés, de azért az esetek döntő többségében nem egy JavaScript-es backendről beszélünk, hanem egy enterprise környezetről, ahol bizony Java van.
Jó, de a prerender pont azt tud, hogy neked lebírdel statik HTML-ek, CSS-ek, IS-ek, ami már alapul a HTML-ben lesz az összes HTML tartalom, ami IS rakja le.
Szuper! Pont ezt mondtam, hogy ez kéne. Akkor már csak használni kell.
Egyébként valószínűleg fejlesztési idő, viszont kérdezted, hogy miben segít. Fejlesztési időben valószínűleg gyorsít. Azért ment el ebbe az irányba a fejlesztői világ.
Az gyorsít, hogy lassabban töltődik be?
Nem.
Ha nem, akkor ez fejtsd ki létezni.
Nem az gyorsít, hogy lassabban renderelődik le, hanem hogy gyorsabban tudsz a projekten dolgozni, mint fejlesztő, kódot írni.
Ezt még egy kicsit fejtsd ki létezni.
Hát, hogy nem három külön helyen dolgozó, három külön dologban, hanem minden ott van előtted, ami összetartozik egy valamihez. És akkor adott részében nyúlsz bele nyilván, vagy abban részébe, amire éppen szükséged.
Tehát most jól sejtem, arra gondolsz, hogy egy mappában van három fájlod, egy HTML fragment, egy CSS fragment, meg egy JavaScript fragment.
Nem, most itt éppen arra gondoltam, hogy egy konkrét, mondjuk egy komponensnek egy helyen van, egy fájban mindene, és ha valami szükséged van, akkor igazából nem kell külön turkálni három másik helyen, hanem...
Na, tök jó. Az, hogy egy fájban legyen, az miben gátolja az, hogy ezekből az egy fájlokból kiszedje valamilyen csoda build folyamat, a CSS-eket, összegyűjtse, most csináljon belőle egy CSS-t, amit majd nem a JavaScript fog betölteni, majd sok-sok idő és sok-sok végrehajtás után, hanem maga a HTML működési mód. És ugyanígy a JavaScript-et is, és ugyanígy a HTML-t is.
Amúgy vicces az, hogy a HTML-ben nincs az import, viszont hogy a HTML helyett használni mondjuk a PUG, és a PUG file-ba belerakni script tag-ek még a style tag-et, akkor ugyanaz a komponens van, és csak a PUG-ot kell lebuildelni.
Igen.
És arról mi a véleményed, hogy te most ugye azt mondod, hogy előre buildeljünk le HTML-eket. Tök mindegy, hogy most fejlesztési időben hogyan szervezed a kódot, milyen formában, de a végeredmény az, hogy HTML-t, CSS-t, JS-t buildelsz le, és azt fogja majd a böngésző feldolgozni a szokott, megszokott módon.
De... Máshogy mondanám, valahogy most működnek a böngészők. Mi lenne, hogyha úgy készítenénk mi a kódot, hogy ahogy működnek a böngészők, úgy gyors legyen?
Jó, de mit gondolsz arról, hogy csomó, tehát tényleg rengeteg dinamikus tartalom van mondjuk egy oldalon belül, és te nem akarsz igazából mindent rögtön beletenni abba az oldalba, abba a HTML fájlba.
Mondj egy konkrét esetet.
Akár egy kilistázása adatoknak.
Na, tök jó, nagyon jó példa. Van egy táblázatod, amiben szerepelnek a felhasználók szépen sorba. A táblázatnak a fejléce, meg maga az, hogy táblázat, az vajon dinamikus? E. Vagy sem? E.
Maximum a feltételhez kötött. Nem biztos, hogy annak alapból kell látszania.
Attól függ, hogy melyik szempontból nézni.
Na, melyikből?
Hát, hogy mondjuk, hogy responsív, akkor dinamikus a táblázat, mert dinamikusan változik a mérete a táblázatnak.
Badam.
No, de hogyha adat szempontból nézzük.
Adat szempontból, tehát itt csomó, ha sok függés van egy oldalon, függőség van egy oldalon belül, bizonyos blokkokat, bizonyos feltételek mellett jelenítesz csak meg, és csak akkor, ha olyan user vagy hogy, és csak akkor, ha olyan jogaid vannak hogy, tehát érted, mire gondolok, rengeteg feltétel lehet, akkor viszont lehet, hogy érdemes inkább olyan irányba menni, hogy az egész egy dinamikusan felépített valami legyen, és ne előre lerenderelve, HTML-be.
Hiszen képzeld csak el, milyen jó ötlet JavaScript-ből megoldani azt, hogyha ilyen user vagy, és nincs hozzá jogod, akkor ne látszódjon. Hiszen a JavaScript-ben nagyon bonyolult egy if-ben lévő feltételt átírni debuggerrel, és rögtön láthatnám azt a tartalmat, amihez nincs jogom. Nem, Tibi, ez borzasztóan rossz irány.
Bocsánat.
Semmi gond, elnézem, mert együtt dolgozunk amúgy. Na, szóval úgy tűnik, hogy ezt a fajta dilemmát ezt most sem sikerült megfejtenünk, majd legközelebb egy negyed év múlva újra előveszünk.
Pár hónap múlva megint fölidegesíted magad, és akkor előjött.
Igen, szerintem addig bírom.
To be continued.
Én szerintem, hogy a mai JavaScript világ abból a szempontból tök jó, hogy...
Micsoda?
Ó, bocsánat. Még jobb, mint a többi. Ó, vicceltem. Szóval szerintem, hogy a mai JavaScript abból a szempontból tök, tehát a modern JavaScript abból a szempontból tök jó, mert eléggé sok lehetőség van. Például a mai napban olyan feature-eket használni, ami még nem támogatják a böngészők, és azok vissza, vagy és azok compilálni, vagy transpilálni a vissza, hogy a böngészők támogassák például, vagy dinamikusan lebírdeni a CSS, vagy bármilyen más fajta forráskódot, vagy nem tudom, kódot.
Tudod, mit várok én? Így ettől a modern fejlődéstől?
Mit?
Hogy megjelenik egy olyan fajta böngésző, amiben a JavaScript mellett vagy helyett lehet más nyelvet is választani. Ugyanígy a CSS mellett vagy helyett, sőt az oldalnak a nyelvét is megválaszthatod. Mármint nem a beszélt nyelvre gondolok, hanem hogy most HTML-t akarsz használni, teszem az ESP-t, vagy XML-t, vagy PAG-ot, vagy bármit akarsz használni, és akkor csak az olyan formátumú adat fog leérkezni, és maga a böngésző fogja ezt feloldani. És ugyanígy JavaScript mellett, mit tudom, megjelen a Dartba, vagy bármibe, bármilyen nyelven elkészült forrás, és akkor azt hajtaná végre. Szerintem ez nagyot lökne az egészen, kíváncsi vagyok, hogy mikor fog elérkezni, vagy eljön egyáltalán.
És hogy a Kovács Anton mondta az előző adásokban, hogy a mai frontend világ ez ilyen keresési úton van, és szerintem pont jó ebben most, tehát pont jó dolgok történnek ebben, hogy eléggé sok eszköz van, tehát nyilván a kezdőknek nagyon nehéz kezdeni, mert csomó mindenből ki kell válogatni, hogy most mi jó, mi nem, viszont a másik szempontból tök jó, mert csomó minden van, csomó minden megoldás van, csomó ötlet van, amelyikből kell nézni, vagy amelyikből kell keresni a tapasztalatot, hogy mi ebben jó is, mi lehet a következő lépés.
Nemrégiben volt egy ilyen nulladik napos sebezhetőségről egy hír a Zoom-mal kapcsolatban, hogy a Zoom, mi az? Mi ez a Zoom?
Na, mi az a Zoom?
Mi ez?
Zoom.
Hát ilyen gomb a Google Maps-nál, vagy valahol.
Nem, ugye konferencia beszélgetés, meg videócsetet, meg ilyesmit lehet vele csinálni.
Igen, hasonló, mint a Google Meet, vagy nem tudom.
Na és mi is volt ez a sebezhetőség? Edu, hogyha jól gondolom, akkor ez téged érint inkább.
Hát igen, sajnos engem inkább érint, mert nekem egy Mac van, vagy több, nem tudom.
Nagyon dolgok, mindjárt kirabolnak.
Szóval nincs Mac-em. Hát már nincs. Róka ellopta. Szóval engem az azért érint, mert fel van telepítve a Zoom alkalmazás, és ennyi, és lehet tőlem lapni az adatot.
De milyen géped van?
A Mac-em, vagy a Mac.
És ez csak Mac-em volt?
Hát a cikkben igen, tehát most ezt inkább Mac-ek érint, és igazából a probléma az, hogy azokon a gépeken, ahol volt feltelepítve a Zoom, bárki tudta hozzáférni a kamerához valamilyen módon, és akkor nézni, figyelni, hogy mit történik ott a másik oldalon.
Hogy valami ilyesmit írogatott a cikk, hogy hiába törölted már legkorábban a Zoom appot a gépedről, a háttérben így újrainstalálta a gyakorlatilag magát, és így lokához futtatott egy ilyen kis szervert.
Igen, igen, tehát ő egy idő után újra feltelepítette a Zoom alkalmazást, tehát erről igazából majd a podcast leírásban lesz egy cikk, ahol sokkal bővebb info lesz, amelyikben Sács írta az, hogy ő még a márciusban jelezte a Zoomnak, hogy most van egy ilyen probléma, és igazából azóta ők nem reagálták, és csak most, amikor kijött a cikk a Mediumon, akkor ők is visszaírtak egy választ, hogy hát igazából nem is annyira rossz a helyzet, ahogy ott a srác leírta. Tehát nyilván bármelyik más cég is valami hasonló írta volna.
De ha most, tehát ha próbáljuk összefoglalni, akkor kb. Az van, hogy én most indítok egy konferencia hívást, vagy valamit.
De nem is kell, elég csak feltelepíteni a Zoomot, és akkor bárki tud csatlakozni téged.
Jó, de ugye ez valami URL-en keresztül megy, tehát az kell.
Tehát, hogy bárki tud téged megnézni, és igazából, tehát, hogy elég csak felrakni az alkalmazást, nem kell valami extra csinálni.
Igen, csak hogy mi kell ahhoz, hogy téged megnézzen, tehát ez van valamiféle elérhetőség, amit ő neki ugye...
Hogyha jól értettem, akkor egy URL-en keresztül kihasználható ez a sebezhetőség. Ugye, hogyha NATO-t hálózat mögött vagyunk, akkor eleve izgalmas, hogy hogy tud egyáltalán adat bejönni, de most ebben ne is menjünk bele. Elég, hogyha a kollégák nézik egymást. Tehát... Az is elég pervers. Amit felszoktam ilyenkor tenni kérdést, miért baj az, hogyha néznek téged?
Tehát mondjuk akarod, hogy nézzen valaki?
Nem.
Vagy hogy egyáltalán úgymond irányítsa a géped, mert hogy tulajdonképpen az van.
Hogyha most csak a kamerára gondolunk, nyilván nem akarom, hogy nézzen valaki, de hogyha néz, az azért baj, mert meglátja, hogy én így táskás szemekkel nézem itt a kódokat?
Hát igazából ebből szempontból több, tehát nem is annyira probléma, mert ha megyünk a metróba, és akkor mi? Senki másnak nem szabad rád nézni, vagy mi?
Pont erre gondoltam.
Viszont a másik szempontból, hogy tehát maga a Zoom, ez nem ingyen, és hogy mikor egy nem ingyenes szolgáltatásban ilyenfajta probléma történik, ez szerintem baj.
Na igen, és megint visszakanyarodtunk ahhoz a kérdéshez, hogy most akkor egy fizetős szoftvertől többet várunk, mint egy open source-tól. Open source-nál akár már komitolhatnád is azt a javítást, ami ezt a problémát elhárítja. Még egy zárt kódú dolognál ez erre nem nagyon van lehetőség, csak ilyen módon, ilyen nagyon népszerű oldalakon megosztva a sebezhetőséget, csak így van lehetőséged rájuk hatni.
És igazából a Zoom-os probléma annyira nagy lett, hogy az Apple is kiadta egy frissítés a háttérben, hogy kitiltja azt a Zoom-os szerver, ami fut.
Hát gondolom az sem teljesen fair megoldás, hogy te uninstallálsz egy szoftvert, az meg visszarakja magát. Tehát nyilván érthető az Apple-nek a lépése.
Igen, abszolút. Abszolút. De egyébként visszatérve, most hiába te nem csinálsz semmit a géped előtt, a gépedet általában egy privát szférába használod. Most az, hogy BKV-n utazol, azért az teljesen más, mert ott te mész ki saját akaratodból emberek közé. Gépet meg úgy használsz, hogy mondjuk tegyük föl, nem tudom, össze a munkahelyeden, vagy otthon a szobádba, vagy a WC-n, vagy bárhol, és akkor te éppen nem feltétlen számítasz arra, most nem is azt mondom, hogy akarod, vagy nem akarod, de hogy számítasz arra, hogy valaki nézze. Hát ez gyakorlatilag ilyen személyiség jog megsértés.
Amúgy visszakanyarodva arra a kérdés, hogy kérdezte, hogy Róka, hogy miért baj az, hogy a kamera, hogy valaki néz téged, és mi lesz azokkal az esetekkel, vagy azokkal a cégekkel, amelyiknál a háttérben vannak valamilyen titkok.
Például.
És azok mondjuk nem lenne annyira jó, hogy kimenne az internetre, vagy bárhova is.
Vagy éppen egy cég vezetőjének is fönn van a gépén, és éppen bent egy fontos megbeszélés van a szobájába, nem tudom, tényleg van egy benfentes dolog, és akkor az bárki hallja.
Hogy én sem szeretném, de általában, szóval engem például nagyon nem zavarna, hogy mit kezdenek a fejemmel, hogyha látják.
Akkor legközelebb kifestünk majd.
Na, szuper, jó, köszi. Hát és egyetértek, tök szomorú, hogy ilyenek vannak, de igazából a legszomorúbb az, hogy tényleg meg kellett jelenni egy médiumos cikknek ahhoz, hogy csináljanak vele valamit.
Hát ez az. És egyébként a termék maga nem rossz. Nem mondom, hogy minden szempontból a legjobb, de szerintem egy jó termék.
Hát nyilván ezért van visszhangja, mert hogy többen is így gondolnak rá.
Például ugye nálunk a cég több városban is jelen van, és egymás közt is szoktuk használni, hogyha bármiféle ilyen konfkó kell, vagy nem tudom. Meg ugye tudás megosztásra is csomószor használjuk. Tehát arról a szempontból teljesen jó, de így elég gáz, hogy egy ilyen... Nem is az a baj, hogy tehát lehet benne egy ilyen hiba, de hogy már egy rég ismert hiba ennyire elhúzódik.
Ezt nagyon gyakran látom ilyen zárt forrású termékeknél, hogyha valaki jelez. Nyilván vannak olyan cégek, akik még külön hacker versenyt is kiírnak, hogy keressetek sebezhetőséget és fizetünk érte. És van egy másik fajta mentalitás, amikor azt mondja, hogy nem, nincs baj, fogd be a szád, nincs baj. Sőt, még le is csukatnak érte. Ezek tipikus magyar példák, de hogy, ahogy látod, a világban is van ilyen, hogy jelzik csöndben, szépen, nyugodtan, de hogy nem foglalkoznak vele, nem akarják kijavítani, mert úgy gondolják, hogy vagy nem jelentős, vagy hülyeséget beszél, vagy egyáltalán nincs rá kapacitásuk. Nagyobb hasznot akarnak a termék feature-einek fejlesztéséből, mint sem, hogy hibajavítással töltsék az ő fejlesztőik az idejüket.
Amúgy vicces abból a szempontból, hogy tehát csomó olyan tanács van, hogy amikor valamelyik cég csak így kezdi, hogy az első 100 ügyfél fontos, és még fontosabb az ők visszajelzés, és hogy úgy látszik, hogy ez valamelyik ponton elmarad, mert már mikor már 1000 van, vagy 1 millió, vagy 100 millió, vagy 1 milliárd felhasználó van, azok már mit nem számítanak, vagy azok között az egyiknek valami egy jó visszajelzés valamelyik hibáról, az már mi nem számít.
Nem csak az, hogy nem számít, hanem eleve a hozzáállás. Tehát most képzeld el, te kódoltál valamit több éven keresztül, te egyedül. Kódoltál, csináltál egy csuda jó szoftvert, és tényleg szeretik az emberek. Van 10 millió felhasználód, az összes magyar ember használja a te szoftveredet. És utána egyetlen egy, nagyon sok visszajelzés kapsz, hogy ú, de csúcs, szuper, és egy nekiáll kritizálni téged, nem biztos, hogy jó stílusba, megmondja, hogy ó, de szar, mert csináltál egy backdoort az én Windowsomra. És akkor lehet, hogy sértve érzed magad, vagy nem érzed elég fontosnak, vagy azt mondod, hogy nagyon szélsőséges, hogy valaki Windowson használja a te szoftveredet, és egyáltalán fölhozod magadban ezeket az érveket, meg amúgy sincs kedved olyan dologgal foglalkozni, ami nincs betervezve a következő fél évre. Tehát csomó minden olyan dolog van, ami közbe jöhet. És lehet, hogy azt mondod, hogy nem foglalkozok vele, tudatosan félreteszed ezt a levelet.
Jó, de ha mondjuk ez egy ilyen nagy problémáról szól, én egy ilyen fajta ember vagyok, aki fog erre figyelni. Viszont ha lenne valamilyen minimális, valami nem tudom, rossz helyen egy gomb, akkor lehet, hogy ezen még gondolkozni, hogy ezzel kell egyáltalán foglalkozni, vagy sem. Még megértem azt is, hogy egy nagyobb cég, ez nem csak egy emberből áll, hanem több ember dolgoz, és nagyon nehéz úgy követni, hogy ki mit csinál, és lehet, hogy valamelyik fejlesztő valamit belerakta, és az így csak kiment élesben, és akkor ott marad.
Akkor mondanék egy személyes példát. Nagyjából 12-13 évvel ezelőtt én személyesen találtam egy problémát egy magyar programozói oldalon, jeleztem az oldal üzemeltetőinek, válaszra sem méltatott. Több más témában is leveleztünk, ebben a témában nagy hallgatás övezte a dolgot. Több hónapon át többször jeleztem a dolgot, aztán semmilyen reakció. Csináltam egy élő demót, ahol nem volt semmilyen kártékony kód, csak egy alertet kiírtam gyakorlatilag minden felhasználónak. Azonnal kitiltottak, tehát azonnal a retorzió és a büntetés volt. És utána persze kijavította, hogy más ne tudja kihasználni, de tehát érted a hozzáállásbeli különbséget? Ez saját én megtapasztaltam. Vannak emberek, akik így működnek.
Hát igen, vannak olyan emberek, akinek nem fontos a másnak a visszajelzés. Most ezzel nem tudok mit csinálni.
De ezt mondom, hogy több más témában is leveleztünk, meg egyeztettünk, fontos volt neki a visszajelzés. Ez, amikor az ő kódjában, az ő termékében hibát találsz, akkor az lehet, hogy vagy akkor a fájdalom neki, vagy a fene tudja. Vagy emlékeztek a BKK-s hibára, amikor ott meghurcolták az emberünket, pont ugyanerről van szó.
Ez úgy hívják, hogy kettős mérce eszten. Amikor valaki elfogadja, ami a jó, és nem fogadja el, ami rossz.
Igen.
Vagy fordítva. Elfogadja, ami rossz.
Na, összességében várjuk az UM frissítését, kijöjjön a hibának a javítása, és addig is óvatosan vele.
Ennyi fér bele a mai adásba. Ha van valami ötlet, vagy kérdés, vagy visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!